Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, amint azt kijelölték, megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetében az első 20 versben a következőképpen. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr Jézus útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte: ki vagy, Uram? Az így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és ott 3 napig nem látott. Nem evett és nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban: Anániás. Ő így válaszolt: íme itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá: kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek, mert íme imádkozik. És látomásból látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt: Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr: menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment és bement abba a házba, rátette kezét és ezt mondta: atyám fia, Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss és megtelj Szentlélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott. Azután felkelt és megkeresztelkedett. Majd miután evett, erőre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten fia. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, én személyesen nem voltam ott a Reménység Fesztiválon, de a férjem minden este, mind a 3 este ott volt egy jó kis csapattal innen Nagytarcsáról. Többen voltak ugyebár tanácsadók is a gyülekezet felnőtt tagjai közül is, és a nagy ifjúságból is. De azért úgy kérdezősködtem a résztvevőktől, hogy kinek mi a véleménye. Beszélgettem az egyik résztvevő testvérrel, mit gondol, milyen volt Franklin Grahamnek az ige hirdetése, valamit mondjon róla. És azt mondja a testvér, hogy tulajdonképpen neki azt tetszett nagyon, hogy annyira egyszerű volt az ige hirdetés. Mind a 3 este annyira egyszerű volt, semmi bonyolítás nem volt benne, hogy még egy gyerek is megérthette, még egy nagyon egyszerű gondolkodású ember is megérthette, és senki nem mehetett úgy haza, hogy fú, hát nagyon nehezen érthető dolgokról voltak szó, hát ehhez idő kell, amíg az ember megértse. Aztán még arra figyelt fel ez a testvér, hogy mind a 3 este nagyon hangsúlyosan szó volt a bűnről. Hogy a Franklin Graham fontosnak tartotta, hogy a hallgató, aki nem hívőként ment el a Reménység Fesztiválra, aki még nem ismeri a Biblia tanítását és nem ismeri személyesen Jézust, minden hallgató rádöbbenjen, hogy ő maga is bűnös. És ezt minden este nagyon hangsúlyozta Franklin Graham, hogy Azt gondolod, nem vagy bűnös? Hát gondold végig az életedet. Soha nem csaptál be senkit, soha nem hazudtál. Azt mondod, nem hazudtál, akkor most ebben a pillanatban is hazudsz. Mert lehetetlen dolog, hogy egy életen keresztül soha nem mondtál valótlant. Talán gyerekkorodban pont a saját anyádnak, és így tovább. Aztán beszélgettünk tovább a testvérrel erről, hogy miért is kellett ezt a dolgot annyira hangsúlyozni. Miért kell, amikor Jézusról beszélünk, amikor az evangéliumot hirdetjük, miért kell olyan nagyon hangsúlyozni a bűnt, mint tényt, mint ténykérdést, mint ami elválaszt Istentől. És miért kell rádöbbenteni az embereket arra, hogy igen, nekik is van bűnük, ami elválasztja őket Istentől. Miért olyan fontos ez? Miért annyira hangsúlyos ez? Hát azért mondtam neki, mert hát ha valaki végighallgatja az ige hirdetést, de abban a biztos tudatban, hogy ó, hát én jó ember vagyok, nem vagyok bűnös. Hát ha valaki meg van róla győződve, hogy ő maga nem bűnös, akkor nyilván neki nincs szüksége megváltóra. Akkor ő nem fog tudni megtérni soha, mert ha nem bűnös és nincs szüksége megváltóra, akkor minek is kérné Jézust, és minek is fordulna Jézushoz. Miért is fogadná el Jézust? És a kedves testvérem megdöbbenve néz rám, hogy hát azért, mert ő is meg fog halni, és Jézus nélkül nem lehet a mennyországba bekerülni. Na látod, rátapítottál a lényegre, mondom neki. Hiszen pont erről van szó. Ha valaki nem ismeri el magáról, hogy bűnös, nyilván abban a biztos meggyőződésben van, hogy őt majd a jósága, a jó cselekedetei beviszik a mennyországba. Mert ugye mi választaná el az Isten országától? Elég jó ahhoz, hogy önerőből is bekerüljön az Isten országába. És mondja a testvérem, hogy hát jó, de hát nincs kapcsolata Jézussal, akkor nem kerülhet be a mennybe. Hát kedves testvérek, igen, itt a lényeg. Ez a bűn. Nincs kapcsolata Jézussal. Ez maga a bűn. A többi dolog, a hazugság, a lopás, a csalás, a szeretetlenség, a durvaság, bármi, az mind a bűnnek a következménye. Gondoljunk az édenkerti történetre. Mi volt ott a bűn? És akkor most gondoljuk csupa nagybetűvel. Az, hogy az ember elfordult az Istentől. Az ember nem hitt, nem bízott többet az Istenbe, elhagyta Isten útját, és elkezdett a maga feje után menni. Ez a bűn. És amikor a konfirmációra készülünk, ezt akkor is alaposan megtanuljuk a gyerekekkel, hogy van az eredendő bűn, és van az aktuális bűn, és az eredendő bűn, az, hogy nincs kapcsolat az élő Istennel, ez az, ami kizár a mennyországból. És az aktuális bűn, a csalás, a lopás, a hazugság, az tulajdonképpen mind az eredendő bűnnek a gyümölcse, a következménye. Az ember megromlott szívéből jönnek elő aztán az aktuális bűnök, minden szeretetlenség és minden durvaság és egymásnak a bántása és minden. Gyerektáborunkban is előjött ez a téma, hiszen az ige hirdető az ösztönösen is beszél a bűnről. Mert hát amikor arról beszélünk, hogy Jézust el kell fogadni, akkor meg kell magyarázni, hogy de hát miért? Miért olyan fontos Jézus? Miért olyan fontos őt befogadni a szívünkbe? Miért fontos olyan nagyon átadni neki az életünket? Hát bizony a gyerekeknek is elmagyarázzuk, és a napközis táborok az első hetében beszélgettünk erről a gyerekekkel, hogy ó, hát a gyerekek ártatlanok, néha mi felnőttek, mikor nem gondolkozunk, akkor azt mondja, olyan kis ártatlanok. Hát persze, amikor olyan nagyon felidegesítenek, meg szófogadatlanok, akkor aztán belátjuk, hogy ezek a gyerekek nem olyan nagyon ártatlanok, mert úgy születik minden ember, hogy az a hajlam, a szeretetlenségre, az engedetlenségre ott van benne, és ez meg is nyilvánul előbb-utóbb. Úgyhogy mondtam a gyerekeknek is, hogy te sohasem voltál még szófogadatlan? Ki az, akit még otthon soha nem büntettek meg? Persze, hogy senki nem nyújtja fel a kezét, mert minden gyereket megbüntettek már otthon. És nyilván a szülők nem azért büntetik meg a gyereküket, mert szófogad, hanem azért, mert nem fogad szót. Szófogadatlan voltál a szüleidnek, akkor az azt jelenti, hogy neked is van bűnöd. a bűnöd pedig téged is elválaszt az Istentől. Na, a tábor harmadik napjának estéjén jönnek a szülők, hogy a gyermek ezt elújságolta, hogy ezt tanítjuk. Tudni kell a testvéreknek, hogy a napközis táborainkban nem csak a hittanosaink jelentkeznek, hanem egyre többen vannak olyanok, akik a tábor rokon keresztül jönnek először hozzánk. Talán nem olyan régen költözött be a család nagytartsára, a szülőtársaktól meghallják, hogy van ez a jó kis napközis tábor az evangélikus gyülekezetbe, és ez sokszor jól jön a szülőknek abból a szempontból is, hogy akkor a gyereket jó helyen tudják a nyári szünetben, amíg ők dolgoznak. Hát több ilyen gyerekünk is szokott lenni így nyaranta, és több ilyen gyerek volt már, aki a tábor után kapcsolódott be aztán az évközi hitoktatásba. És ilyen szülőkről van szó, ahol már a szülők elmondták magukról, hogy gyerekkorukban ők nem tanultak hittant, tulajdonképpen semmit nem tudnak a Biblia tanításáról, semmit nem tudnak ezekről a dolgokról, semmilyen kapcsolatuk nem volt eddig egyházzal, kereszténységgel. De a gyerek hazament, és elmondta, hogy hát Marika néni azt mondta, hogy mindenki bűnös. Anya meg apa, nektek mi erről a véleményetek? Ti is bűnösök vagytok? Ti mit gondoltok erről? Ez igaz lehet? És a szülőket nagyon izgatta a dolog, és eljöttek, és egy nagyon jó beszélgetés alakult ki erről. És a férjem elmagyarázta nekik, hogy az a bibliai szó, az új szövetséget ugye görög nyelven írták eredetileg, és a bűn, hamartia, a szó szerint azt jelenti magyarul, hogy céltévesztés. Tehát a bűn az a céltévesztés, a céltévesztett élet. És aki nem Isten útján jár, az céltévesztett ember. Ez Isten igéjének a határozott tanítása. Isten útja pedig Jézus Krisztus. Ez is világosan meg van írva. Jézus mondja magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Egy hallatlan jó beszélgetés kerekedett ki ebből, és intelligensek voltak ezek az emberek, és megértették. Megértették, hogy miért teszünk mi erre hangsúlyt, és hogy mi a bűnnek a lényege. És beismerték, hogy igen, ők is úgy látják, hogy az emberek úgy általában olyan céltévesztett életet élnek. És hogy ők maguk is. Igen, sokszor nem értik, hogy miért is élünk ezen a földön, merre is menjünk tovább, merre is kéne most fordulnunk, amikor döntési helyzet előtt állunk. Úgyhogy nem vették ki a napközis táborból a gyermeküket, sőt a következő hétre is beiratták, sőt hittanosom lesz majd tanév közben is, sőt azt mondták, hogy a felnőtt hittan is érdekli őket. Szeretnének ezekről a dolgokról még többet tudni. Kedves testvérek, visszatérve a felolvasott igéhez, Saul később ugye Pál apostollá lett, de amikor a történet elkezdődik, ez a Saul, ez egy céltévesztett ember. Pál apostol életét tulajdonképpen, akik itt vagyunk, mind nagyon ismerjük. Gondoljunk bele, farizeus volt, ez azt jelenti, hogy ő aztán minden erejét összeszedve igyekezett az Isten törvényét betartani. El tudom képzelni, hogy ő elmondhatta magáról, hogy hát ő betartotta a parancsolatokat, ifjúságától fogva, bizonyára nem lopott, nem csalt, nem hazudott, nem paráználkodott, de egy célt tévesztett ember volt. Ez nagyon világosan kiderül a felolvasott igéből. Célt tévesztett, mert nem akart kapcsolatot Jézussal, sőt nem akarta, hogy bárkinek is kapcsolata legyen Jézussal. Abban a meggyőződésben volt, hogy meg kell akadályozni az evangélium terjesztését, el kell zárni a keresztényeket, likvidálni kell őket, hogy ez a tanítás ne terjedhessen, hogy senki ne kerülhessen kapcsolatba Jézussal. És a szerencsétlen nem tudta, hogy ezzel tulajdonképpen az ördög eszköze volt. Az ördög használta fel arra, hogy az evangélium hirdetésének gátat vessen. Elgondolkoztam azon, hogy mi mai emberek, hogy vagyunk ezzel a dologgal. Látjuk a célt? Tudjuk az utat? Vagy pedig célt tévesztett emberek vagyunk? Most, ahogy hazajöttem, a héten volt az ottalvós gyerektáborunk a Szelidi tónál, hogy hazajöttem a hittanos táborból péntek este, összetalálkozom az egyik hívő ismerőssel, és akkor kérdezi, milyen volt a tábor. Hát a tábor az csodálatos volt, de ő fogja a fejét, hogy jaj, képzeljem el, milyen szörnyű élménye volt aznap, mert valahogy kíváncsiság ébredt benne, és bekapcsolta a tévét, amikor az Ezo TV című műsor ment. Tudta ő azt éveken keresztül, hogy vannak ilyen műsorok, de tudta azt is, hogy ez okkult dolgokról szól, sátáni, ördögi dolgokról szólt, de most valahogy úgy följött benne a kíváncsiság, hogy most beleles, hogy mi is folyik ott. És azt mondja, rosszul tette, mert rosszul lett attól, amit ott tapasztalt. Betelefonálnak az emberek, hogy ilyen és olyan problémájuk van, anyagi probléma, egészségi probléma, párkapcsolati probléma, családi élet megromlása, kapcsolatok megromlása, és hogy az mitől van. És nagyhatalmú Jós pedig megmondja, hogy hát azért, mert rontás van rajtad. De hát ezt a rontást így meg így le lehet venni, én vagyok az, aki le tudom venni, nekem van ilyen nagy hatalmam, és akkor én azt most leveszem, és akkor 2 hónapig ez most tart, majd 2 hónap múlva jelentkezzél újra. 2 hónapra leveszi a rontást, és aztán utána kezdődik minden előről. Benéztünk a külmissziói konferenciára is péntek este, mert a 3 kisebb gyermekünket vittük az egyik táborból rögtön a másikba. Ezt tudják a testvérek, hogy a külmissziói konferenciával párhuzamosan gyerektábor is van, külmissziói gyerektábor. És hogy rövid időre, ahogy a gyerekeket letettük, belenéztünk a programba, és látom, hogy Mikja Luzsányi Mónika tart előadást Molnár Mária magyar misszionárius nő életéről. Hát ugye ő írta a könyveket, felnőttek számára külön könyvet, gyerekek számára külön könyvet, azt adtuk sok hittanosnak ajándékba karácsonykor. És akkor meg vagyok döbbenve, és fogom a fejem, hogy mi, európai keresztények, misszionáriusokat küldtünk ki azért, hogy Afrikába, meg a Pápuák között azok a szerencsétlen sötétségben élő népek megszabaduljanak az ilyen sötét babonáktól, ezektől a sötét hitektől. Leírja Molnár Mária a naplójába, hogy ott a sámán, a varázsló milyen hatalommal bírt, és hogy rettegtek az emberek a gonosz szellemektől. És amikor Jézusról beszélt nekik, és elfogadták Jézust, akkor hogy lettek szabadokká, hogy szabadultak meg minden félelemtől, és hogy lett egy boldog életük Jézusban. Elküldtük a misszionáriusainkat, vagy jut eszembe most az is, hogy a Nagyifiből 3 elmentek nyári misszionárius képzőbe, és már előtte küldték, a nagyfiam is megkapta, hogy hát már a képzésre készülve olvassa el a Tifam a varázsló lánya című missziós történetet, és akkor már itthon próbálja gyakorolni, hogy mondhatná ezt el élvezetesen, érdekesen gyerekek számára, majd ott a gyakorlaton. És a Tifamnak az apja, egy afrikai törzsben, Orestil, szintén egy varázsló, aki rontást akar tenni, Viktorra, az evangélium hirdetőjére. Na szóval mi próbáltuk megismertetni az embereket az evangéliummal, hogy megszabaduljanak, és erre mi van most a mai Magyarországon? Az ember bekapcsolja a tévét, egyik csatorna, másik csatorna, és ugyanaz a sötét, babona, szellemektől való félelem, a rontástól való félelem. Ez van a médiában, és ez a hit terjed az emberek között. És különösen olyan megdöbbentő, meg kicsit nevetséges is, hogy 2 hónapig tart a rontás levételének a hatása. Hát miért nem keresik az emberek inkább Jézust? Miért nem keresik Jézust, aki örökre le tudja venni a rontást? Nem tudom, kedves testvérem, aki itt ülsz, milyen a párkapcsolatod, milyen a családi életed, milyen az anyagi helyzeted, az egészségi helyzeted, érzed-e, hogy valami átok van rajtad esetleg? Hát eszedbe ne jusson, hogy betelefonálja Jóshoz, mert ő az ördög követe. Fordulj Jézushoz, ő örökre le tudja venni a rontást. Ő örökre meg tud szabadítani az átoktól. Hiszen azért jött. Azért jött az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Azért jött az Isten fia, hogy legyőzze a bűnt, az ördögöt, a halált. És az ő szabadítása, Jézus szabadítása örökké tart. Célt tévesztett emberekkel vagyunk körülvéve. Mert az emberek nem tudják, hogy Jézus az út, és hogy az Isten országa a cél, és szellemi-lelki vakságban vannak, és tapogatóznak, hogy szabadulhatnék meg az átoktól, a rontástól, és össze-vissza keresnek, és belebotlanak hamis dolgokba, hogy még inkább az ördög rabságába kerüljenek. És ez most a mai Magyarországra nagyon-nagyon jellemző. Ez az össze-vissza botorkálás, ez az össze-vissza tapogatózás, ez a szellemi-lelki vakság, ez a céltévesztettség. De a szellemi-lelki vakságból is Jézus tud megszabadítani. Hiszen Saul is ott volt ebben a vakságban, hiszen Saul tulajdonképpen akkor volt igazán vak, amikor elindult Damaszkuszba. Nem az úton vakult meg. Már ott Jeruzsálembe, amikor fellépett a keresztények ellen, amikor fellépett Jézus ellen, akkor került bele ebbe a szellemi-lelki vakságba. És az, hogy aztán Jézus fizikálisan is megvakította, ennek egy nagyon komoly, szimbolikus értelme van. Mert amikor Anániás által meggyógyítja Jézus, akkor annak az a fontos jelképes értelme is volt egyúttal, hogy már mostantól kezdve látja, mi a cél, és mostantól kezdve már ismeri az utat. És most már nem a maga feje után megy, a maga gondolatai után, hanem most már az igaz úton, aki maga Jézus Krisztus. Jézus azt mondta, én vagyok az út. Én vezetlek el benneteket az igaz Istenhez. Én vezetlek el benneteket Isten országába. És az is nagyon érdekes, hogy amikor Jézus azt mondja Saulnak, hogy kelj fel, az eredeti görög szövegben ez a szó, hogy kelj föl, azt is jelenti, hogy támadj fel. És ugye sok ige van az új szövetségben, hogy támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Támadj fel abból a lelki-szellemi vakságból, abból a lelki-szellemi halálból, támadj fel, és felragyog neked a Krisztus. Ahogy Saulnak is felragyogott, neked is felragyog. Saul megkapta a kegyelmet, a maga erejéből soha nem jutott volna el Istenhez. De Isten nyújtotta neki az ő kegyelmét. De az már ő rajta múlott, hogy ezt a kegyelmet megragadja-e, hogy éle ezzel a kegyelemmel. És ezzel így vagyunk mi is, hogy az Úr Jézus nekem is, neked is adja az ő kegyelmét. A kérdés az, hogy megragadod-e? Megragadod-e és élsz-e vele, hogy te is úgy megtapasztald Jézus Krisztus jelenlétét az életedben, a szívedben. Megérezd a szíved mélyén, hogy igen, ő ott van veled, mint ahogy ez Saulnak sikerült. Az a történet címe ugye a Bibliában, hogy Saul megtérése, és akkor szoktuk azt is mondani, hogy pálfordulás, amikor valaki egy 180 fokos fordulatot tesz az élet útján. Hát a megtérés az azt jelenti, hogy feltámadás egy új életre, és nem más ez, mint kapcsolatba kerülés Jézussal. Saul azáltal lett céltévesztett emberből egy célját és útját megtalált emberré, hogy kapcsolatba lépett az élő Jézus Krisztussal. Mi is akkor lehetünk céltévesztett emberekből célt és utat ismerő emberekké, hogyha megragadjuk a kegyelmet, és élő kapcsolatba kerülünk Jézus Krisztussal azáltal, hogy meghívjuk őt az életünkbe, a szívünkbe, és odaadjuk neki az életünket, a szívünket. Még egy nagyon fontos dolog van ebben az igében, hogy Saul megtérvén azonnal hirdette a Jézust. És ez azt jelenti, hogy ő nem csak félig meddig adta oda az életét, hanem ő teljesen odaadta szívét, lelkét, erejét, mindenét odaadta Jézusnak. Mi sokat gondolkozunk azon, hogy miért olyan gyenge a kereszténység, miért olyan gyenge az egyház, Magyarországon? Hogy miért nem vagyunk nagyobb hatással a társadalomra? Nem azért-e, mert nem úgy éljük a keresztény életünket, mint Pál apostol, hanem olyan langyoskán. Jó, hiszünk Jézusba, de aztán úgy ennyi elég is. És amikor a szomszéd arról beszél, hogy ő a Jóshoz megy, meg a nem tudom mit csinál, akkor meg hallgatunk. Mert szégyeljük azt, hogy mi meg Jézusba hiszünk. Pedig Jézus az igazság. Nekünk nem kellene szégyelnünk, hogy mi Jézusba hiszünk. Hanem amikor a szomszédaink, az ismerőseink elkezdenek az ő céltévesztett dolgaikról beszélni, akkor hirdetnünk kellene nekik, hogy de Jézus az Isten fia, ő a megváltó, ő az élő Isten, ő az, aki jelen van, ő az, aki legyőzte az ördögöt, a halált, a bűnt, és aki itt van. Ő a megoldás. Nem az ezotéria, nem a jós, meg nem a mindenféle egyéb utak. Miért van az, hogy olyan nagyokat hallgatunk, amikor mások mondják a maguk kis babonáit, hiedelmeit, és mi meg csak bólogatunk, hogy hát igen, lehet, hogy van benne valami. Nekünk is úgy kellene megélni a kereszténységünket, mint ahogy Saulból Pál apostol lett, azzal a teljes odaszántsággal, hogy nem szégyeljük a mi úrunk Jézus evangéliumát, hanem hirdetjük, amikor Isten alkalmat ad rá, és ad rá alkalmat. Adja meg nekünk ezen a mai napon, hogy megerősödjön a hitünk, a reménységünk, és megerősödjünk abban, hogy az életünket egészen átadva Jézusnak bátran hirdessük, hogy ő a megoldás. Imádkozzunk. Uram, Jézus Krisztus, te látod, hogy melyikünk milyen szívvel, milyen problémákkal, milyen gondolatokkal ül most itt az Isten tiszteleten. Te látod, Uram, hogy ki mit adott át neked az életéből, és ki mit tartott vissza, hogy inkább nem adja át, hanem külön utakon jár bizonyos dolgokban. Uram, Saul sem tudott volna megtérni úgy magától, csak úgy tudott megtérni, hogy te kijelentetted magadat neki. Uram, könyörgöm minden itt levőért, magamért is, és mindenkiért, hogy te jelents ki magadat nekünk, mert csak te tudsz meggyőzni, hogy te vagy az igazság. Te mutasd meg nekünk, mutasd meg a szívünk mélyén, hogy téged kell választanunk, hogy téged kell követnünk, és hogy téged kell hirdetnünk. Ámen.